Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Bernhard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Minimális emelkedés látszik jelenleg a Bux Indexnél, 0,1%-os ennek a mértéke. A kerek 42.000 pontos szint közvetlen közelében járunk jelenleg. A vezető papírok közül nagyobb elmozdulást látok az OTP banknál, 0,6%-os az emelkedésnek a mértéke, így 13.320 forintra emelkedett a bankpapír utolsó kötési árfolyama. A Magyar Telekomnál most éppen ennél a nagyobb az emelkedés egy kicsit, 0,8%-os, 377 forintra drágult a távközlési papír. A MOL-nál közben 0,7%-os esés mutatkozik, 2190 forintra, és szintén egyelőre csökkenés mutatkozik a Richternél, 0,2% ennek a mértéke, 7530 forinton született az utolsó kötés.
Forint mozdul valamerre?
Forint a reggeli kereskedés során nem mutatott érdemi elmozdulást, a 354-es szint közelében látom jelenleg az euróval szembeni jegyzéseket. Hogyha a tendenciákat nézzük, akkor az látszik, hogy a hétfő reggeli délelőtti kereskedésben ugye átmenetileg a 353-as szint közelébe jutott a magyar fizetőeszköz, majd volt egy kis visszagyengülés. Nem véletlen ez, itt van egy fontos technikai szint, amely egyelőre megakasztotta a forintnak a menetelését, majd meglátjuk, hogy sikerül-e ezen majd átjutnia. A dollárral szembeni jegyzések jelenleg 291 forint 70 fillérnél áldogálnak, itt tegnap este a forint lényegében 4 havi csúcsra emelkedett a dollárral szemben.
Köszönöm szépen, Bernhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nagyon meggazdagodhatnak majd a koronavírus vakcinát kifejlesztő cégek. A Wall Street elemzői szerint a Pfizer és a Moderna csak jövőre 10.000 milliárd forintnyi bevételre tehet szert. A hatalmas profit a piac törvényszerűsége, mondta az Inforádiónak Kalóz Zoltán egészségügyi közgazdász.
Bizonyos piacok bármennyi árral is jönnek ki a vakcinagyártók, úgyis meg fogják vásárolni. Tehát egy ilyen monopól helyzetben gyakorlatilag bármilyen ár kérhető a vakcináért, és nyilván itt a gyártóknak a reputációja hosszú távon nagyon fog attól függni, hogy vajon hogy tudják igazolni az áruknak az indokoltságát. És én azt gondolom, hogy azért a gyártók oda fognak arra figyelni, hogy a vakcinájuk költséghatékony legyen. Nem tudunk az árról, és azért sem fogunk tudni az árról, mert valószínűsítem, hogy az országok egyedi megállapodásokat kötnek a gyártókkal, például a volumen függvényében, és nem fogják elárulni másoknak azért, hogy ők nagyobb kedvezményt kapjanak ebből az árból, azt, hogy mekkora az ő kedvezményük, hiszen onnantól kezdve más országnak az lenne a kiindulási alap az ártárgyalásra. Hogyha ezeket a vakcinákat kormányzati segítségek nélkül, tehát közpénzek felhasználása nélkül fejlesztették volna a gyártók, és van olyan gyógyszergyártó, aki ezt így csinálta, akkor igazából a köz nem kérhet számon olyan dolgot, ami nem egy monopolista piacologiká szerint működhet, de amikor közpénzeket használunk fel egy vakcina kifejlesztésére, és nagyon sok vakcinagyártó ezeket kihasználta, akkor viszont már a társadalom joggal várhat el a gyártóktól is méltányosságot arra vonatkozóan, hogy ezek a vakcinák elérhetőek legyenek mindenki számára. A másik nagyon fontos kérdés az pedig az elosztás. Mert hogyha a gyógyszergyártók csak azokra az országok koncentrálnak, ahol nagyobb áron tudják eladni a vakcináikat, vagyis nagyon magas jövedelmi országokra, akkor azért egy globális világjárványnak nem lesz megoldása, hiszen a szegényebb országokból mindig vissza és vissza fog térni ez a járvány. Tehát nem csak a gyógyszerár számít, hanem az, hogy a gyógyszerárba hogy tudják beépíteni azt a fajta kedvezményt, amit a vakcina kifejlesztésekor kaptak közösségi forrásokból, a másik, hogy hogy lesz a vakcina árának differenciált ára, vagyis magasabb ár, magasabb jövedelmi országba, alacsonyabb ár, alacsonyabb jövedelmi országba. Ha nem tudunk erre a kérdésekre választ adni, egy világjárványt nagyon nehezen tudunk felszámolni.
A koronavírus hatására tipikus COVID hatások jelentek meg az ingatlan piacon, amelyek akár tartósak is lehetnek, írta fel az Inforádió Adóinfo című műsorában az RSM akvizíciós üzletágának vezetője a figyelmet. Sipos Ildikó kérdezte Almási Leventét.
Nézzünk körbe,
hogy mit szoktak az emberek meg mit csinálni, ugye rendelgetünk, tehát az e-commerce, a logisztika, IT-szektor, és aki digitalizációra fókuszál, azok mindenek a nyertesek, hiszen oda fordult a fő figyelem, akár a céges oldalról, gondolom, akár a lakossági oldalról. Ezek egyértelmű nyertesei. Majd a jövőt látjuk a 2020-as elkészülő számokat, ez biztosan fogják bizonyítani.
De gondolom, hogy ennek nem lesz tartós hatása. Tehát bizonyos mértékű piaci átrendeződés nyilván hosszabb távon is megmarad, de hát ugye azért alapvetően mindenki azt feltételezi, hogyha a járvány elmúlik, akkor hogyha nem is teljesen zökken vissza az élet a korábban megszokott kerékvágásba, tehát nyilván azért az emberek valamennyire visszatérnek a megszokott életmenethez, lehet, hogy lesznek ugyanúgy továbbra is online rendelések, de azért nyilván a valós üzletekben történő vásárlások ugyanúgy vissza fognak térni, mint korábban.
Ha maradunk a munkavállaló szintén, az gondolják a külső elemzők, hogy azért ez a home office típusú munkavégzés az nem fog teljesen megszűnni. Ennek minden előnyével, hátrányával, mert azért ugye azért ennek is két oldala van. Ezt gondolom, ez meg fog maradni, ez minden ingatlan piaci szakértő, meg HR szakértő ezt jósolja, hogy teljesen nem fog visszaszorulni. Logisztika, e-commerce, ezek a szektorok, IT digitalizációs szektorok, nem gondolom, hogy teljesen visszamennek a 19-es évre. Ez azért velünk fog menni, ez a digitalizáció. Talán lehet mondani, hogy ez a COVID hatás felgyorsított, tehát, hogy hamarabb álljunk át egy gyorsabb digitalizációval átitatott életvitelre. Nem mondom, hogy ez tökéletes, hogy ez jó, de azt gondolom, nem fog teljesen visszaállni a 19-es év, az biztos.
Egyébként még melyek azok a hatások, amelyek egyértelműen COVID hatásnak nevezhetőek, COVID hatásként jelentek meg az ingatlan piacon ebben az évben?
Azt gondolom, nagyon dráváns, jó a kérdés, hogyha összeszedném azokat a kulcs területeket, hogy hogyan változtak meg a cégek, nem csak a cégek, hanem a ügyfélelvárások is. Mindenki egy kicsit jobban átállt az online irányba, illetve modellek is változnak. Személyes ügyintézések is ugye inkább megpróbálják mellőzni, amennyire lehet, webáron ez a területre kerülnek. A munkavégzés, jövőben munkavégzésnek óriási kérdőjei vannak, hogyan fog átalakulni, ennek alapján lehet optimalizálni, és mindnek az eredője valahol megint az, és ismétlem magam, hogy igen, technológia és innováció, digitalizáció.
Van olyan hatás esetleg, amelyik hosszú távon is mindenféleképpen változást fog hozni? Hát mondjuk a digitalizációs változások ilyenek, tehát hogyha elindul a digitalizációba előre menetel, akkor nehezen képzelhető az el, hogy visszatérnek a korábbi ügymenethez.
Azt gondolom, hogy itt órákat tudnak eltölteni, hogy csak ebből a témából, és akkor meg kéne vonni olyan szakértőket is, akik sokkal jobban értenek ehhez. Kimondani, hogy akkor átállunk online-ra, home office-ra, a távoli munkavégzésre digitalizálunk, azért ez nem mehet egyik napra a másikra, óriási investíciókat igényel. Az biztos, ha már meglépte a cég, akkor mondja, hogy miért nem tette meg korábban, hiszen egy automatikus, egyszerűbben átlátható, jobban kontrollálható folyamat, az mindenkinek jó munka, tatónak is munka, vállalónak is. Ennek minden előnyével, hátrányával, mert ugye ha minden mérhető, attól függ, hogy áll hozzá. Egy szó, mint 100, tehát nagyobb a hozadék a gyümölcse. Már évek óta erről beszél a szakma, hogy akkor igen, menjünk inkább a digitális munkavégzésbe, minden inkább automatizáljunk. Ez a hatás arra volt jó, hogy felgyorsítsa az átállást. De ez azért még fog tartani, ez nem egyik napra másikra megy. Attól, mert elkezdtük fejleszteni IT irányba a cégünket, munkavégzés tekintetében, az adatok feldolgozása tekintetében, nem jelenti azt, hogy egyszer megcsináltuk, akkor kész vége, többet nem kell hozzányúlni. Ez pont az IT szakértők tudják alátámasztani, hogy ez is egy folyamatos fejlesztés. Ahogy mondtam, ez a COVID arra volt jó, hogy ennek a lépését kicsit katalizálta, meggyorsította, de nem azt jelenti, hogy jövőre már letették a tulajdonosok, a munkáltatók palántot, és akkor nincs több fejlesztés, megcsináltuk a digitalizációt örök életre. Ahogy változik a cég, erre kell ugyanúgy rugalmasan változni az IT fejlesztéseket is.
Almás Üleventét az RSM akvizíciós üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy leegyszerűsíti az elektronikus ügyfélazonosítást egy 2022. januárjától életbe lépő törvénymódosítás. Foglalkozunk újra az árfolyamokkal, kapcsoljuk szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megtartotta rendkívüli közgyűlését az MKB Bank, és ahogy várható volt, január 1-ével a Magyar Bank Holdingtól érkező Barna Zsolt váltja Balog Ádámot az elnök vezérigazgatói székben. A vezetőváltást már a felügyelet is engedélyezte, írja a portfólió. Sipos Ildika összefoglalója.
Az online formában megtartott közgyűlésen a tulajdonosok 100%-os szavazatarányjal jóvá hagyták azt, hogy 2020. december 31-től megszűnik Balog Ádám eddigi elnök vezérigazgató munkaviszonya közös megegyezéssel. A tulajdonosok arról is döntöttek, hogy Barna Zsoltot megválasztják az igazgatóságba 2021. január 1-től 2025. december 31-ig, azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatályba lépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll. Balog Ádám november közepén jelentette be, hogy évvégi hatállyal lemond az MKB banknál betöltött igazgatósági tagságáról és igazgatósági elnöki tisztségéről. Bő egy héttel később pedig a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett előterjesztésből kiderült, hogy a tulajdonosok az elnök vezérigazgatói posztra Barna Zsoltot javasolják kinevezni. Barna Zsolt pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, 1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, 2004-től pedig főosztályvezetője. Több más funkció betöltése után 2008 és 2009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektort érintő válságkezelésnek. 2010 óta dolgozott az OTP csoportnál. Kezdetben igazgatói pozícióban, ebben az időszakban lett a montenegrói CKB bank igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját irányította. Az OTP csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után 2016 és 2018 nyara között az OTP ingatlan befektetési alapkezelő ZRT elnök vezérigazgatói és az OTP alapkezelő ZRT igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2018. szeptember 1-én az OTP bank általános vezérigazgató helyettesének nevezték ki. A pozíciót 2020. július 20-áig töltötte be, 2020. október 30-ától pedig a Magyar Bank Holding ZRT igazgatóságának elnöke. Balog Ádám az MKB Bank távozó elnök vezérigazgatója a közgyűlést követően kiadott közleményében emlékeztetett, hogy 2015-ben a több mint 60 éve működő MKB Bank reorganizációjának levezénylésére kapott megbízást. A távozó elnök vezérigazgató kiemelte, az MKB köré napjainkra komplex pénzügyi csoportot építettek fel, a vállalat 2016-os 37 milliárd forintnyi értéke az idei év közepére 237 milliárd forintra emelkedett. Kitért arra is, hogy az MKB eleget tett az Európai Unió valamennyi szakmai feltételének. Részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére, működése pedig megfelel a pénzintézetekre vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Az MKB pénzügyi csoport lányvállalatai Magyarország meghatározó szereplőivé fejlődtek, saját területeiken alkalmasak és készek a magasabb szintek elérésére, összegezte Balog Ádám távozó elnök vezérigazgató közleményében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen egyszerűsíti az elektronikus ügyfélazonosítást a pénzügyi intézmények számára egy 2022. januárjától életbe lépő törvénymódosítás. Arról, hogy milyen változás várható, Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét.
A Magyar Nemzeti Bank üdvözli az országgyűlés által novemberben elfogadott új jogszabályt, amely lehetőséget teremt az ügyfélátvilágítás egyszerűbb és közvetlenebb elvégzésére a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvény hatálya alá tartozó intézményeknek. Igazából ez lehetőséget ad arra, hogy ezek a pénzügyi intézmények a fogyasztók főbb azonosító adatait gyorsan, ingyenesen vehessék át az azonosításhoz a közhiteles nyilvántartásokból. A módosítás módosítások 2022. január 1-én lépnek majd hatályba. Az elektronikus ügyintézésről szóló törvény módosítása jó egy év múlva majd lehetőséget ad arra, hogy a kormány által elektronikus csatornán biztosított központi azonosítási ügynök, a KAÜ röviden, szolgáltatással rendelkező ügyfelek adatait, ez az ügyfél neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, a KAÜ szolgáltatáson keresztül és az összerendelési nyilvántartáson keresztül ezek a pénzügyi intézmények gépi kapcsolat útján személyes ügyintézés nélkül már igénybe vehessék. A sikeres azonosítást követően az ügyfél vonatkozó adatait, az aláírását és az arcképmását is már ingyenesen elérheti ez az intézmény.
Végső soron ez a változtatás miként szolgálja-e és szolgálja-e azt, hogy az ügyfeleknek a kiszolgálása, a banki pénzintézeti kiszolgálása egyszerűbb legyen? Van-e ilyen célja a törvénymódosításnak?
A törvénymódosítás abból a szempontból is szolgálja a fogyasztók érdekeit, hogy itt már gépi kapcsolat útján személyes ügyintézés nélkül átvehetőek ezek az adatok, tehát nincsen szükséges személyes megjelenésre, nincs erre szükség. A pénzügyi intézmények a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül már ezeket az adatokat átvehetik.
Milyen adatokról lehet szó?
Az ügyfél neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, és amikor a sikeres azonosítás ezekkel megtörténik, ezt követően az ügyfél vonatkozó adatain túl az aláírás, valamint az arcképmás is.
Neldra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét hallották. Januártól az online bankkártyás vásárlásoknál is kötelező lesz az erős ügyfélhitelesítés. Az Erste Bank már idén januárban bevezette a kétfaktoros azonosítást az internetes kártyás tranzakcióknál. 2021-től azonban ez nem lesz elég. Arról, hogy mi változik és miként kell erre az ügyfeleknek felkészülniük, Sipos Ildikó kérdezte Beg Balla Lászlót, az Erste Bank digitális csatornák igazgatóságának vezetőjét.
Január 1-től a kártyás vásárlásoknál a kártyaadatoknak a megadásán kívül az Erste Bank ügyfeleinek vagy egy mobilbankra érkező push üzenettel, egy jóváhagyó üzenettel kell igazolni, hogy ők végzik azt a kártyás vásárlást, vagy pedig amennyiben nem használják a mobil alkalmazásunkat, akkor a netbanki jelszavuknak és egy SMS-ben kapott kódnak a megadásával tehetik meg ugyanezt. A mobilbankot használó ügyfélkörben nem történik változás, ők eddig is és január 1-e után is a push üzenettel tudták jóváhagyni a tranzakciót. A változás az alkalmazás nem használók körében történik, ők eddig csak egy SMS-ben erősítették meg a jóváhagyás, most az SMS mellett a netbanki jelszavukat is meg kell még adniuk.
Kell-e valamilyen előkészületet tenniük az ügyfeleknek, megnézni például, hogy nekik milyen jelszavuk van a netbankban, vagy hogyan fog ez a gyakorlatban működni?
Azok az ügyfelek, akik kártyás internetes vásárlást végeznek, mi azt javasoljuk mindenképpen, hogy január 1-től, ha tehetik, akkor töltsék le a telefonjukra az Erste mobilbanki alkalmazását, mert ezzel tudják ezeket az internetes vásárlásokat a legegyszerűbben jóvá hagyni, de ha ezt valamiért mégsem választják, akkor a netbanki jelszavukra és a mobiltelefonjukra lesz szükségük, hiszen a netbanki jelszónak a megadásával és a mobiltelefonra kapott SMS-nek a megadásával, SMS kódnak a megadásával fogják tudni alternatív módon jóvá hagyni a tranzakciót. Tehát vagy a mobil alkalmazásunkat töltsék le, vagy pedig győződjenek meg róla, hogy tudják a netbanki jelszavukat, illetve a bankjuknál megvan adva a mobiltelefonszám.
Beg Balla Lászlót, az Erste Bank digitális csatornák igazgatóságának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bejnard Attila, a portfólió elemzője van a telefonnál ismét. Merre ment a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Fokozódik a jókedv a budapesti értéktőzsdén, hogyha a Bux Indexre nézek, akkor legalábbis ez látszik. 0,4%-os most már az emelkedésnek a mértéke, így kicsi a 42.000 pontos szint felett járunk. A vezető papírok közül most az OTP banknál már 0,9%-os az emelkedésnek a mértéke, és közelítjük az 1 milliárd forintos forgalmat, tehát ez mindenképpen figyelembe méltó. 13.360 forinton született az utolsó kötés, Közben a Richternél a kezdeti csökkenés most minimális pluszba váltott, 0,1% ennek a mértéke, 7550 forinton született az utolsó kötés. A MOL-nál 0,3%-os mínuszt látok, 2200 forintra csökkent az olajtársaság részvényének árfolyama. Magyar Telekomnál 0,5%-os az emelkedés, 376 forintra.
Forint megmozdult?
Forintnál minimális erősödés látok most a reggeli kereskedésben, ez nagyjából 20-30 fillér, de csak akkor a reggeli kereskedéshez, hogyha tegnap estéhez viszonyítok, akkor gyakorlatilag ugyanott jár a forint az euróval szemben, ez a 353 forint 80 filléres szint. Itt ugye van egy technikai szint 353 közelében, ez egyelőre megállította a forint menetelését. A dollárforint jegyzések jelenleg 291 forint 50 fillér környékén járnak a bankközi piacon.
Köszönöm szépen, Bethard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.